in Gethsemane, Deus uranis etek, hogy kegyelmes hozzám mindenkor elhiggyétek. Az ő nagy szerelmét hozzám nagy jó voltát, mindenkor hirdessétek. Megragadlak, Uram, az én igaz hitemmel, reátámaszkodom erős reménységemmel. Meg nem hallgatsz, el sem is bocsátlak az én lelki kezemmel.
A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette az eget és a földet. Ámen. Foglaljuk el helyünket. A gyászoló családdal együttérző szívvel hirdetem, hogy az elmúlt héten vettek búcsút szerettei Kozma Károly 73 évesen elhunyt testvérünktől. Szentlélek vigasztalását kérjük a hozzátartozók számára. Hirdetem, hogy istentisztelet után az évzárás és nyitás pénzügyi és egyéb anyagait tárgyalja a presbitérium az új teremben. Ma este kezdődik az idei egyetemes imahét, 6 órától az evangélikus templomban a görögkatolikus lelkész szolgál, és estéről estére megkapták a rendet a testvérek a liturgiás lapba betéve. A pénteki záró alkalom lesz itt nálunk a gyülekezeti termünkben. Gyülekezeti újságunkhoz szerkesztő munkatársat keresünk az anyagok begyűjtéséhez és a szöveg gondozásához. Kérjük, hogy jelentkezzen, aki szívesen segít ebben, illetve mondhatunk, ajánlhatunk testvéreket erre a szolgálatra. Jövő vasárnap megterítjük az úrasztalát, szeretettel várjuk a kedves testvéreket. Az úrvacsorai edények elmosogatásához is keresünk az eddigi lelkes csapathoz további segítőket. Jövő vasárnap is, meg minden úrvacsora osztásnál. A gyülekezeti tagság egyik feltétele, hogy minden évben a gyülekezet fenntartásához névvel járuljunk hozzá adományunkkal, ezt hívják egyházfenntartói járuléknak. Ennek a befizetésére mód van átutalással a bankszámlánkra, amelyik minden liturgiás lapon ott van, illetve mód van személyesen befizetni a lelkészi hivatalban, sőt, itt az istentisztelet előtt is az iratterjesztésben. Kérjük a testvéreket, hogy erről mindig gondoskodjanak, hogy a gyülekezetünk tagsága rendben legyen, és tudjuk, hogy kikre számíthatunk. Végül örömmel mondom, hogy a múlt vasárnap szerintem nagyon jól sikerült az istentisztelet után a beszélgetés az igéről. Ezt úgy érzem a mai készülésemben is, hogy erről az igéről is jó lenne beszélgetni, úgyhogy én már hiányolom ezt a beszélgetést. És az éneklés tekintetében is, más is mondta, de nekem is ez volt az érzésem, hogy azon a sokkal barátságosabb, kisebb helyen sokkal jobban hangzott az éneklés, sokkal jobban közösségi volt a dolog. Nyilván valamit valamiért, kevesebb volt a levegő, és nyilván van hátránya is, de azt gondolom, hogy ezekért bőven kárpótol az, ami előny ebből. A presbitérium úgy határozott, hogy minden hónapban a második vasárnap ilyen vasárnap lehet, amikor beszélgetünk együtt az igéről, és így maradunk együtt, úgyhogy erre így készüljünk, legközelebb február második vasárnapján, 11-én lesz ilyen alkalom. Most folytassuk a megkezdett éneket, a 154. ének 4. versétől énekeljük végig. Ó, mennybéli Isten, te vagy én reménységem.
Ó, mennybéli Isten, te vagy én reménységem, kinek hatalmában, kezében ellenségem. Ott vagy te, Úristen, én nagy segítségem, ahol nincs reménységem. Tanítsál meg engem a te igaz utadra, hadd jussak el hajta a te igazságodra. Ellenségeimet gonosz szándékokban ne engedd szabadjára.
Hallgassuk meg Isten igéjét. A János evangéliuma 5. fejezetéből olvasom, 19. verstől a 30-ig. Jézus ekkor így válaszolt nekik: bizony, bizony, mondom nektek, a fiú önmagától semmit sem tehet, ő csak azt teszi, amit atyától lát, mert amiket ő tesz, a fiú is ugyanazt teszi. Mert az atya szereti a fiút, és mindent megmutat neki, amit tesz, és ezeknél nagyobb dolgokat is mutat majd neki, hogy csodálkozzatok. Mert ahogyan az atya feltámasztja a halottakat, és életre kelti őket, úgy a fiú is, akiket akar, életre kelt. És az atya nem ítél senkit, hanem az ítéletet is teljesen a fiúnak adta át, hogy mindenki úgy tisztelje a fiút, ahogyan az atyát tisztelik. Aki nem tiszteli a fiút, nem tiszteli az atyát sem, aki elküldte őt. Bizony, bizony, mondom nektek, hogy aki az én beszédemet hallja, és hisz annak, aki engem elküldött, örök élete van, és nem jut ítéletre, hanem már átment a halálból az életre. Bizony, bizony, mondom nektek, hogy eljön az óra, és az most van, amikor a halottak hallják az Isten fiának hangját, és akik hallják, élni fognak. Mert ahogyan az atyának élete van önmagában, úgy a fiúnak is megadta, hogy élete legyen önmagában, és hatalmat adott neki arra, hogy ítéletet tartson, mert ő az emberfia. Ne csodálkozzatok ezen, mert eljön az óra, amelyben mindazok, akik a sírban vannak, meghallják az ő hangját, és kijönnek, akik a jót cselekedték, feltámadnak az életre, akik pedig a gonoszt művelték, feltámadnak az ítéletre. Én semmit sem tehetek magamtól, amint hallok, úgy ítélek, és az én ítéletem igazságos, mert nem a magam akaratát keresem, hanem annak az akaratát, aki elküldött engem. A mindenható Isten áldja meg igéjét szívünkbe, hogy a mai napon se csak a fülünkig jusson, hanem megértsük, befogadjuk, és gyümölcsöt teremhessen bennünk. Ezt kérjük most helyünkről fölkelve imádságban. Édesatyánk, jó nekünk itt, a te közeledbe, a te üzenetedet, hangodat hallva, téged magasztalva énekünkben. Látod, hogy kint a világban, az életben mennyire nélkülözzük az útmutatást, nélkülözzük az erőt, nélkülözzük azt, hogy mindenhez tudjuk, hogy mit, hogy tegyünk, és ebben társaink is legyenek. Köszönjük, hogy te valósággal itt vagy. Köszönjük, hogy a Szentlélek élő hatalom, aki által te beszélsz, aki által a te fiad, Jézus, élővé lesz köztünk. Kérünk téged, ezt a mai Isten tiszteletet is így áld meg, hogy a feltámadott élő Krisztus beszélhessen hozzánk, adhasson nekünk útmutatást, kegyelmet, békességet, megtölthessen lelki kincseivel. Jézus Krisztusért kérünk a te szent lelked által, hallgass meg. Amen. Készüljünk az igehirdetés hallgatására úgy, hogy énekeljük a 770. énekünk, mind a három versét, az Úr csodásan működik, de útja rejtve van.
Csodásan működik, de útja rejtve van. Tengert akarja lábnyomát, szelek szárnyán suhan. Mint titkos bánya mélyében formál a terveit, de biztos kézzel hozza föl, mi most még rejtve itt.
Az igehirdetés alapja az előbb felolvasott szakaszban található, a 28. és 29. verseket olvasom újra. Ezt mondja Jézus: ne csodálkozzatok ezen, mert eljön az óra, amelyben mindazok, akik a sírban vannak, meghallják az ő hangját, és kijönnek. Akik a jót cselekedték, feltámadnak az életre, akik pedig a gonoszt művelték, feltámadnak az ítéletre. Foglaljuk el helyünket. Kedves testvérek, itt a Isten tiszteleteken van egy sorozatunk, a János evangéliumát nézzük meg részletesen. Most ez a két vers következik, az előző versekről már volt szó, és ebben csodálkozásról beszél Jézus Krisztus. A hosszabb részben, korábban, ha emlékszünk, ott már beszélt a csodálkozásról. Azt mondta, hogy nagyobb dolgokat is fog tenni ő maga, hogy csodálkozzanak, akik látják. És most mégis azt mondja, hogy ne csodálkozzanak a feltámadáson és az ítéleten. Ez olyan meglepő dolog. Főleg a mai ember számára, hogy a feltámadás és az ítélet egy elgondolhatatlan dolog, hogy majd az elporladott emberek újra élnek, és akkor Isten maga elé állítja őket, és szétválasztja, és ítélet hangzik el. Az egésznek a léte, a megvalósulás hogyanja, ez merő csodálkozás bennünk, hogy ilyen lesz, lehet. De, hadd mondjam, hogy a régi emberek ezen egyáltalán nem csodálkoztak. Amit Jézus mond, hogy ne csodálkozzatok, az valami egészen másra vonatkozik. Az emberekben, a korábbi századokban természetes módon benne volt, hogy tudták, hogy az életünkről számot fogunk adni, ítéletre, mérlegelésre fog kerülni, és ez meg fogja határozni az egész jövendőnket, az egész életünknek az értelmét fogja adni. De ezt hadd mondjam, hogy nem csak a régi emberben volt benne. Ma is mindenki így él. Ha tudja, ha nem, ha észreveszi, ha nem. Mindnyájan ezen gondolkozunk, hogy hogyan alakítsuk az életünket, hogy szép legyen, hogy jó legyen, hogy láthatólag tetszetős legyen, igaz legyen. Mindenki erre törekszik. Hát miért fontos az, hogy most segítjük-e az ukránokat, vagy nem? Hanem azért, mert mindenki arra törekszik, hogy a cselekedete az helyes legyen, jó legyen. Mit bánja egyébként bárki, aki nem él mondjuk ilyen közel, hogy kárpátaljai nemzettársai legyenek, de a többi nép közül mit bánja, hogy mi lesz az ukránnal, ha nem ez vezeti? És a hétköznapokban is. Valahol mindenki úgy gondolja, hogy érdemes jónak lenni, érdemes jól élni, és mindenki úgy szeretne élni. Függetlenül, hogy mit hisz igazából, hisz-e egyáltalán valamit. Az ítélet, az mindenkinek a szívében van. Ezt mondja a Biblia is. De ezt tapasztaljuk, ez így van. Ott van a szívünkben, hogy a cselekedeteinket, az életünket mérlegre fogják tenni a végén. Ha nem így gondolkodnánk, már régen ez a világ egy hatalmas zűrzavarba torkolt volna. Úgyhogy nem... A régiek nem ezen csodálkoztak, hogy lesz ítélet, ezt biztosan tudták. Ők meg is fogalmazták. A mai ember már a természetes gondolkodásáról, amire építi az életét, egészen távol van a fejbeli természetellenes gondolkodása miatt. De akkor ne csodálkozzunk, ugye, amit Jézus így mond, fedezzük fel újra azokat a megdöbbentő dolgokat, amiket mond Jézus erről a bizonyos számadásról. Mert azért mondja, hogy ne csodálkozzatok, mert ő megdöbbentő dolgokat mondott, amit a kortársai ki is akadtak, és végül is kivégezték, és ebben nagyban belejátszottak ezek a gondolatai is. Mi meg szépen végighallgatjuk simán ezt a szakaszt, és talán még egy kicsit unatkozunk is. Jó lenne, ha megdöbbennénk azokon a gondolatokon, amit Jézus megfogalmaz. Először is a legmegdöbbentőbb volt, amit így mondott, hogy én fogok ítélni. Persze mindezt becsomagolta egy egyes szám harmadik személyű módba, és azt mondta, hogy az emberfia. Na de hát ki az az emberfia? Hát ő. Ő maga. És erről az emberfiáról beszél így, hogy ne csodálkozzatok ezen, mert eljön az óra, amelyben mindazok, akik a sírban vannak, meghallják az ő hangját. Az emberfia hangját. Ki az az emberfia? És azt mondja, hogy ővé az ítélet. Az Isten teljesen a kezébe adta. Ez tulajdonképpen, ha érthetően akarnánk megfogalmazni, azt mondanánk, hogy Jézus ezt mondta, hogy én fogok mindenkit megítélni. Na ez már meredek, így megfogalmazva egy ember szájából. Ez azt mondja, hogy van etalon élet, így. Mondtam ezt röviden. Az etalon tudjuk, régebben így őrizték a mértékegységeket, hogy volt belőle egy hiteles, és a világon mindent ahhoz kellett mérni. Ez volt az etalon. És hogy van ilyen élet, hogy a világon mindenkinek az életét ő hozzá lehet és kell, és csak ő hozzá szabad mérni. Ez az etalon élet Jézus Krisztus. És ezt ő így nyíltan hangoztatta önmagáról. És senki nem tudta rábizonyítani, hogy nem. Nyilvánvaló volt róla, sütött róla, hogy ez így van. Tudjuk-e, hogy ez az etalon személyiség, ez ma is elérhető. Amikor ő feltámadt a halálból, többé meg nem halt. És csak azért ment, ezt mondta, hogy azért távolodott el tőlünk, láthatatlanodott, fölment a mennybe, azért, hogy közel tudjon lenni mindegyikünkhöz. Mert feltámadottan, földi testben, mindig csak egy helyen lehetett volna. És azért ment a mennybe, hogy elküldje a másik vigasztalót, a Szent Lelket, hogy mindig és mindenütt ott lehessen. Tehát ez az etalon személyiség a mi életünk mellett is ott áll, és mi hozzá tudjuk mérni a saját életünket. És azt mondja a Biblia, hogy ez így kell, hogy legyen. Ez így helyes. Az ő gondolataihoz és az ő életéhez kell igazítanom mindent tökéletesen. Ez a Jézus Krisztusban való hit következménye. Egyik következménye, de nagyon fontos következménye. A másik ilyen csodálkozni való, megdöbbentő gondolat, hogy az ítélettel már most szembesülhetek. Tehát, hogy nem kell megvárni a végét. Olyan furcsán hangzott, amikor Jézus Krisztus mondta, hogy bizony mondom nektek, hogy eljön az óra, és az most van, amikor a halottak meghallják az emberfia hangját, és aki Isten fiának hangját, és akik meghallották, élni fognak. És aztán egy pár verssel később ez a mondat, amit most olvastam, Ne csodálkozzatok ezen, mert eljön az óra, amelyben mindazok, akik a sírban vannak, meghallják az ő hangját, és kijönnek az ítéletre. Már most feltámadunk. Ez nem valami jövőbeli dolog, erről szó volt egy néhány hete az Isten tiszteleten, amikor ezt az ígét vettük vizsgálat alá. És az ítélet, mivel feltámadtunk, megkezdődik. Az Isten ítéletével nem majd kell szembesüljünk, nem úgy kell gondolkozzunk, hogy hát majd, ki tudja, hogy milyen az életem, én igyekszem, én csinálom, teszem a dolgomat, amit úgy gondolok, majd elválik a végén, nem tudom, mi lesz felőlem az ítélet. Nem így van. Legalábbis a hívő ember életében ő feltámadt, abban az értelemben, ahogyan azt értjük, benne a lelkében, és ezért megkezdődött az ítélet. Szembesül Jézus Krisztussal, mint élővel, hogy milyen volt az ő élete, és ahhoz képest milyen az enyém. Ez egy nagyon megszégyenítő, nagyon rossz szembesülés általában. Hogy én nem vagyok olyan egyenes, nem vagyok olyan őszinte, nem vagyok olyan tetrekész, nem vagyok olyan szeretetteljes, nem ragaszkodom úgy az igazsághoz, nem vagyok olyan Istenben bízó, nem vagyok olyan erős, mint ahogyan lenni kellene. Jézus Krisztus azt különbözteti meg tőlünk, mint ember, hogy ő bízott a mennyei atyába. És mindenben őt követte. Nem volt nagyobb agya, nem volt más szíve, keze, ugyanaz volt, mint mi, ezt az egyet kivéve, hogy ő hitt az ő mennyei atyában, tisztán és igazan, igazul. És ez fog megítélni minket, hogyha mi is nyitnánk, és hogyha így van, akkor így is történik, hogy nyitunk, és hívők vagyunk, és akkor mutatja az ítéletet, hogy igen, itt vagy a közelemben. Mennyire más minőség a te életed. És ez, hát ez szégyenletes dolog, de ezen át kell menjünk, mint hívők, itt az életünkben. Ezt mondja az apostol is, Pál apostol is, hogy némelyek itt az életbe esnek át az ítéleten, és ez jó. Mert mások majd ott fognak szembesülni, és az rossz. Lélekben itt van köztünk Jézus, és a személyisége felkavarja az én személyiségemet, és kiderül a hiányosságom. A következő gondolat, amit kivehetünk ebből az igéből, hogy egyértelmű a válaszvonal a üdvözülők és az elkárhozók között. Mit mond? Akik a jót cselekedték, azok az életre, akik pedig a gonoszt művelték, azok az ítéletre támadnak fel. egyértelmű válaszvonal, akik a jót cselekedték, és akik a gonoszt művelték. Mi szeretjük így másképp osztani a dolgokat, akik templomba járnak, akik Jézus nevét vallják, akik megtértek, akik imádkoznak. És a Bibliában nem csak itt, hanem másutt is, ugyanígy, mindig az ítéletnek ez a választóvonala, ami egyértelmű. Akik a jót cselekedték, akik a gonoszt művelték. Ez persze sok mindent megold és helyre tesz a mi életünkben, ha a környezetünket akarjuk megérteni. Mert mit mond ez a dolog, ez az egyértelmű válaszvonal? Azt mondja, hogy a hit az mélyebb a tudatosságunknál, már tudva azt, hogy igazából azt mondja az Isten, hogy a hit a válaszvonal, a benne való Jézus Krisztusba való hit. No, de ezt nem látjuk. Ez nem egyértelmű. Ezt ő látja. Ez talán az, aki hisz, az tudja, de így kívülről mi nem látjuk. De azt mondja, de egyértelmű a válaszvonal, akik a jót cselekszik, és akik a rosszat művelik. Mert a hit mélyebben van a mi tudatosságunknál, és ebből a mélyebben levő hitből fakad az élet. És akinek az élete igazán hisz, mi így mondjuk, hogy igazán hisz, Isten látja és azt mondja, hogy aki hisz, annak az élete a jó gyümölcsöket termi. Aki pedig nem hisz, mi azt mondjuk, nem jól hisz, nem igazán hisz, aki nem hisz, annak az élete pedig a rossz gyümölcsöket termi. Ennek Isten lát a mélyére, hogy a hit, de azt, hogy jól gyümölcsöket terem-e az életem, vagy rosszakat, azt látom, és látja a környezetem. És még egy nagyon fontos dolog, amiért csodálkozhatunk az ítéleten, amit így a végén mond, hogy akik a jót cselekedték, feltámadnak az életre, akik pedig a gonosz művelték, feltámadnak nem a halálra, az ítéletre. Sokan és sokszor gondolkozunk úgy, hogy van a halál, és a utána a megsemmisülés. De nem, a Biblia ezt nem. Nem gondolja, nem támogatja. És sokszor még hívő emberek is vannak, legalábbis akik magukat hívőnek vallják, ebben nem látunk bele, de hívő emberek is gondolják, hogy jó, van a Isten országa, mennyország, igen, ez persze Isten szeretet, és ezt készítette az őt szeretőknek, de hát a többiek azok csak úgy el, megsemmisülnek, értelmetlen volt az életük, de hát nem hagyhatja a szeretet Istene szenvedni az embereket, vége is kész. Ezt gondolhatja az ember, csak a Bibliában nem talál rá sehol igazolást. Egy fél mondatot sem. Viszont Jézus Krisztus itt megvilágítja, és azt mondja, hogy akik a jót cselekedték, az életre mennek, és akik a rosszat, azok az ítéletre. Mi az, hogy az ítéletre? Pontosan, amit a második pontban mondtam, hogy egyszer szembesülni kell azzal, ahogyan éltünk és amit tettünk. És nekünk hívő embereknek jó dolog, hogy most szembesülhetünk. Mert feltámadtunk, és Jézus Krisztust, a feltámadottat itt érezzük, itt tudjuk magunk mellett, és ő megítéli az ő jelenlétével a mi régi életünket, és látjuk, hogy abban mi minden rossz van, de ez nekünk most megtörténhet. És átmentünk a megszégyenülésen, és ezt a megszégyenülést oldja az, hogy most már ő él bennünk, és most már a jó úton haladhatunk, és kifelé mehetünk ebből, és milyen csodálatos dolog. De aki úgy kerül oda, hogy nem gondolkozik el ezeken, hogy nem szégyenül meg sose, és nem hasonlítja össze Jézus Krisztussal az életét, és nem jön rá, hogy Istenem, mennyire távol van ettől az én életem, mennyire nem vagyok egyenes, mennyire nem vagyok bátor, mennyire nem vagyok igaz, mennyire nem tudok szeretni, és így tovább. Aki nem szembesül ezzel az életében, az majd szembesül ott az ítéletben. Feltámad az ítéletre. Mi a különbség a kettő között? Az, hogy amíg itt vagyok, addig tudok változtatni. És amikor ott vagyok, nem tudok változtatni. Ott egy végleges dologgal szembesül, hogy így rontottam el az életemet, mert nem hittem, és egy csomó rossz dolgot tettem. Hát ez az, amin csodálkoznunk lehetne, de ne csodálkozzunk rajta, hanem lépjünk. Ezt mondja Jézus Krisztus. És az a kérdés hozzánk, hogy hol tartunk ebben a folyamatban. Először is tudjuk-e, hogy van etalon személyiség, feltámadtunk-e lélekben, hogy érezzük, vagy tudjuk az ő jelenlétét itt magunk mellett, és megszégyenülünk-e napról napra, hogy igen, na ez is előjött belőlem megint, amiben nagyon messze vagyok tőle, és nem így kellene élnem. Éljük-e ezt az életet, ítélhet-e minket az Úr Jézus, hogy már átmenjünk itt az ítéleten, és ott az ő jobbján örvendezhessünk. Ez a kérdés. Erre kell a szívünkbe felelnünk, és ezen az úton kell haladjunk. Erre bíztat ez az ige mindannyiunkat. Válaszoljunk az igére az 508. énekünk, két utolsó versét, 508. ének 6. 7. versei, bátorságban legyetek, Jézus hordoz, mint övéit.
Bátorságban legyetek, Jézus hordoz, mint övéit. Hát ne keseregjetek, Krisztus újonnan megépít. Angyalának szavára felkeltek nem sokára, emelt fel. hát lelkedet, adj el minden földi vágyat. Bízd rá arra szívedet, kiből üdvösséged árad. Jézusnál tartsd kincsedet, légyen Jézus hét szíved.
Helyünkről fölkelve most válaszoljunk imádsággal is az igével. Istenünk, áldunk téged, hogy közel akarsz lenni hozzánk, és ezért jöttél erre a nyomorúságos, önző világra, és ezért adtad, áldoztad föl az életedet, hogy minél közelebb jöhess hozzánk. És köszönjük, hogy az ítéletben is ezt teszed, hogy közel vagy hozzánk, és megmutatod, hogy milyen vagy, és akkor fény derül a mi szegénységünkre és nyomorúságunkra. De köszönjük, hogy úgy, hogy nem elpácsolsz magad mellől, hanem magadhoz ölelsz. Köszönjük megváltó kegyelmedet. Köszönjük, hogy ilyen ítélet vár ránk, amikor magadhoz ölelsz. És kérünk arra, hogy ezt az ítéletet merjük átélni, merjünk ezzel szembesülni, hogy majd ne az életünk végén mindent elrontva kelljen ezt megtennünk. Köszönjük, hogy a te gyermekeidként ezt ismerhetjük. Köszönjük, hogy ha így élhetünk napról napra, köszönjük, hogy igazából a vigasztalásod, a kegyelmed, az erőd, a bátorságod, a reménységed lehet a miénk. Köszönjük, hogy így akarsz mindannyiunkat magadhoz ölelni, akár gyászban, akár az élet bármiféle viszontagsága közepette. Kérünk téged, hogy légy mindannyiunkkal, ezzel az igaz szereteteddel. Most pedig kiki önmagában folytassa az imádságot, az Isten lélek, és akik őt imádják, szükség, hogy lélekben és igazságban imádják. Áldott az Isten, aki nem vetette meg könyörgésem szavát, és kegyelmét nem vonta meg tőlem. Amen. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te nevet. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek, a mi atyánknak szeretete, és a Szentlélek közössége mindnyájunkkal. Amen. Imánkba foglaljuk nemzetünket és a himnusz éneklésével.
Áld meg a magyar.
Foglaljuk el helyünket. A hirdetésben nem mondtam, hogy beosztott lelkészünk most adja vissza a szószékcserés napot, úgyhogy a budai gyülekezetben szolgál, ezért nincsen itt köztünk. Most a háború sújtotta népekre gondolva, énekeljük kárpátaljai testvéreink himnuszát, református testvéreink himnuszát, mindig velem, Uram, mindig velem, az első, ötödik és hatodik verseket. Képpen a múlt vasárnap tárgyalt Heidebregi K.T. első kérdésére adott feleletet, mondjuk el most is, rajta van ezen a liturgiás lapon is, az utolsó oldal ezzel kezdődik. életemben és halálomban egyetlen vigasztalásom, hogy testestül, lelkestül, akár élek, akár halok, nem az önmagamé, hanem az én hűséges Uramnak és megváltómnak, Jézus Krisztusnak a tulajdona vagyok. Ő drága vérével minden bűnömért maradéktalanul megfizetett, és az ördög hatalmából megszabadított. Úgy megőriz, hogy mennyei atyám akarata nélkül egy hajszál sem hullhat le fejemről, sőt, mindennek üdvösségemre kell szolgálnia. Ezért szent lelkével bizonyosságot ad örök életemről, és szív szerint hajlandóvá és készé tesz arra, hogy szüntelenül neki éljek. És a záró énekünket énekeljük el, emlékezve az ige üzenetére, 453. énekünk mindkét versét, Jézusom, ki árva lelkem, megváltottad véreddel.
Jézusom, ki árva lelkem, megváltottad véreddel. Kárhozattól óvtál engem, bűnös szívem fogadd el. Add, hogy néked meghallgatom, nem hagytál a halálban, s megmutattad bármit, hogy én oltam.